a minisztráns gyereket, akit kézen fogva vezetett az anyja. De a mama nem kísérte el egészen a fogadóig. Megállt az útkanyarban, nyilván úgy gondolta, hogy ott nem látják, és meglökdöste a fiát, mintha arra biztatná, hogy menjen be Mary Tatin fogadójába. Ernest nagy biztonsággal lépett be az ajtón. Akkora biztonsággal, mint a jutalomosztáson kitüntetett iskolás fiú, aki a 3 hónapon át ismételt mesét mondja fel. Itt a főfelügyelő úr. De ahogy megkérdezte Mary Tatintői, már észre is vette meg Rété, zsebre dugott kézzel lépkedett feléje, s látszott, hogy egyik kezével valamit markolászik. Azért jöttem, hogy... Mutasd a sípodat! Ernest hirtelen hátralépett, tekintetét elfordította, gondolkodott egy kicsit, és ezt mormolta. Miféle sípot? Amelyet a zsebedben tartasz. Régóta vágytál már egy cserkészszípra. A gyerek gépiesen kihúzta a zsebéből, és az asztalra tette. És most meséld el a kis történetedet. Bizalmatlan pillantás, alig észrevehető várándítás. Mert Ernest már eléggé kitanult volt. Ki lehetett tisztán olvasni a szeméből. Annyi baj legyen. A sípot már megkaptam. Most elmondom, amit megparancsoltak, hogy elmondjam. És felmondta, mint a leckét. A misekönyvről akarok beszélni. A minap nem mondtam el mindent, mert féltem magától. De anyám azt akarja, hogy valljam be az igazat. Valamivel nagy mise előtt kérték el tőlem a misekönyvet. De azért belepirult, és visszavette hirtelen a sípot, mintha attól félne, hogy elkobozzák a hazugságáért. És ki kérte el tőled? Météjer úr. A kastélybeli titkár. Ülj csak ide mellém. Akarsz inni egy málna szörpöt? Igen, olyan vízzel, amelyik csípi az ember torkát. Hozz egy málna szörpöt, Mary, szódavízzel. És örülsz a sípodnak. Fújjál csak bele. A halottvivők megfordultak a sípszóra. Az anyád vette neked tegnap délután, ugye? Honnét tudja? Mennyit adtak tegnap anyádnak a bankban? A vörös hajú fiú a szemébe nézett. Már nem piroslott az arca, egész sápat volt. Az ajtó felé sandított, mintha csak a távolságot méricskélné. Idd meg a málna szörpöt. Émile Gautier fogadott titeket. Elismételtette veled a leckét. Igen. Azt véste a fejedbe, hogy Jean Métayer tévádold. Igen. És némi tűnődés után megkérdezte, mit akar velem csinálni. Maigret elfelejtkezett a válaszról. Elgondolkodott. A saját szerepére gondolt ebben az ügyben, amely nem állt másból, mint megtalálni az utolsó láncszemet, egy egész kis láncszemet, amely végleg bezárja a kört. Azt akarta Gautier, hogy Jean Métayer tévádolják. De a tegnapi este felborította terveit. Akkor értette meg, hogy nem a titkár jelentette számára a veszélyt, hanem Szent Fiacre gróf. Ha manővere sikerült volna, kénytelen lett volna jókor reggel meglátogatni a vörös hajú fiút, hogy betanítsa neki az új leckét. Azt mondod majd, hogy a gróf úr kérte el tőled a misekönyvet. És a kölyök most megismételte. Mit akar csinálni velem? Maigretnek már nem jutott ideje a válaszra. Az ügyvéd ballagott lefelé a lépcsőn, belépett a fogadó kis termébe, és kinyújtott kézzel, némileg habozva lépett oda Maigrethez. Jól aludt, főfelügyelő úr. Bocsásson meg, de ügyfelem nevében bocsánatot szeretnék kérni magától. Őrítő, hogy fáj a fejem. Leült, vagy jobban mondva lehuppant a lócára. 10 órakor lesz a temetés. A halottvivőket nézte, meg az úton elmenő embereket, akik a temetésre jöttek. Köztünk szólva, Métayernak most az lenne a kötelessége, de átérezzük a helyzetet, és éppen tapintatból. Elmehetek, uram? Szólt közbe a gyerek. Maigret nem is hallotta. Az ügyvédhez beszélt. Hát még mindig nem érti. Persze, hogy megvizsgáljuk a dolgot. Egy jó tanács, ne vizsgáljon az égvilágon semmit. Szóval az a véleménye, hogy ügyfelem jobban teszi, ha elmegy anélkül, hogy... Megré elkésett. Ernest visszadugta zsebébe a sípját, kinyitotta az ajtót, és nyaka közé szedte a lábát. Jogilag kitűnő helyzetben vagyunk. Igen, kitűnő helyzetben. Ugye? Ezt mondtam az ügyfe. És ő jól aludt. Le sem vetkőzött. Nagyon ideges, nagyon érzékeny természetű fiú, mint sok jó családból való fiatalember, és... De közben a halottvivők hegyezték a fülüket, felkeltek, és kifizették a fogyasztást. Megré is felállt, levette a fogasról bársonygalléros felöltőjét, s letörölte kabátujjával a kemény kalapot. Mindkettőjüknek jó alkalom nyílik, hogy angolosan, szó nélkül távozzanak a temetés alatt. Akkor taxit kell hívnom. Úgy van, hívjon. A papkaringben. Ernest és két másik gyerek fekete ruhában. Elől a kereszt, amit egy szomszédos falu plébánosa vitt lépteit szaporázva, mert betyár hideg volt. És a szertartásos imák, amit szinte futva mormoltak maguk elé. A parasztok a feljárat előtt csoportosultak. Belülről semmi sem látszott. Végül nyílt az ajtó, feltűnt a koporsó, amit négy férfi tartott a vállán. Mögöttük egy magas férfi alak, Maurice de Saint fiacre száll egyenesen, piros szemmel. Nem viselt feketét. Egyedül ő nem öltött gyászruhát. És mégis, mikor a feljáró tetejéről végig szántott tekintetével a tömegen, valamiféle szorongást éreztek. Úgy lépett ki a kastélyból, hogy senki nem állt az oldalán. Egymagában kísérte a koporsót. Megré ellátott helyéről az intéző házára, ahol valaha ő is lakott, s melynek ajtaja zárva volt. A kastély zsaluit is becsukták. Csak a cselédek nyomták orrukat a konyhaablakhoz. Szent énekek szálltak fel, de csak nem elfojtották őket a kavicson csikorgó lépések. Teljes erővel szóltak a harangok. Két tekintet találkozott, a gróf és Megré pillantása. Vajon nem jól látta volna a főfelügyelő? Úgy tűnt neki, mintha futó mosoly játszadozna Maurice de Saint fiacre ajka körül. Nem a szkeptikus párizsi fiatalemberé, nem is a tönkrement aranyi fiúé. Derűs, bizakodó mosoly. A mise alatt mindenki hallotta a taxi rekettes dudáját, egy szemét kis csirkefogó menekült az ivástól másnapos, gyűrött arcú, elbambult ügyvédje oldalán. Felolvasás vége. Folytatása következik.